11. fejezet. Hamar rájöttem, hiába faggatom tovább az Upatu mellett lihegő legényt, akit a külső őrtorony parancsnoka küldött. A tengeren visszatükröződő csillagok fényénél észrevették, hogy hajó közeledik a szoros bejáratához. Szurkos végű, égő nyilat lőttek eléje, ahogyan az ilyen késői órában kötelességük volt, egy hang pedig visszaordított, hogy ő Sumurri, Lailból. Eresszék le a láncot, értesítsenek engem, és Dimmu siessen a kikötőbe. Azt mondod? Kérdeztem újra. Egy? Egyetlen hajó? Igen, isteni uram. Messzebb a tengeren sem láttatok többet? Nem, isteni uram. De hát hogy lehet az? Nem folytattam, úgyse tud rá válaszolni. Fölálltam. Numda jöjjön utánam, mondtam Upatunak. Intettem a folyosón álló két testőrnek, hozzák a fáklyákat, és siettem le a lépcsőn. A legény mögöttünk még mindig szuszogott, a külső őrtoronytól a palotáig futni nem kis dolog. Reggel megmondom Mesdúnak, kapjon jutalmat. Igaz, kötelessége volt, hogy rohanjon, de mégis ő hozta a hírt, amit olyan régen vártunk. Nekem ugyan, ha a palota dombjáról lefelé sietek, már akkor is a torkomban ver a szívem, gondoltam, vagy ez mástól van? Nem akartam beismerni, mennyire rossz érzés, hogy nem tudok felelni a fejemben kavargó kérdésekre. Miért egy hajó, és miért késő este? Miért nem a fekete forrás öblében töltötték az éjszakát, hogy aztán kényelmesen délelőtt érkezzenek? Igaz, Sumurri úgy lát a sötétben akár a bagoly, pompás hajós, nem ijed meg az éjszakától. De miért éppen ő, a hajóhat helyettes parancsnoka jön? És Dimmu? Dimmu öreg és gyenge, de még mikor fiatalabb volt, sem lehetett neki olyasmit üzenni, hogy siessen a kikötőbe. Valaki beteg, de vajon ki lehet, akiért Sumurri vállalta ezt a nyilvánvaló tiszteletlenséget? Egy szakasz testőr zárkózott mögénk, és ahogy jobbra néztem, láttam, fáklyások rohannak a fegyverek háza felé. Tehát Numda is aggódik, különben miért zavarná fel Orcsút? Az utcákon előttünk is fények imbolyogtak a kikötő felé. Az őrtorony parancsnoka másokat is értesített. Vagy a palotába rohanó legény kiáltotta bele a jó hírt az utcák csöndjébe, hogy itt van az első hajó Lailból? De vajon tényleg örömhír? Az utolsó utcából a kikötőpartra fordultunk, az üres árbócokkal pihenő halászbárkákon túl egy félig leeresztett vitorla vörösen izzott a fáklyák fényében. A fáklyákat tartó emberek messzire húzódtak a kikötő köveire dobott pallótól. Mögöttük a házak falán óriásira nőtt árnyékuk bizonytalanul táncolt. A hajón semmi sem mozdult. Az evezők rendetlenül, hosszabb-rövidebben nyúltak elő a palánk réseiből, volt, amelyiknek lapátja az égnek merett. Hogyan tűrheti ezt Sumurri? És a lomhán lógó vitorla emelkedett és süllyedt, mint az alvó ember melle. Két kötél, amit a kikötő bakjaira csavartak, nem volt rendesen meghúzva, mintha azok, akik elkapták, vonakodva és sietve végezték volna ezt a munkát. Sumurri! Már a pallón voltam, amikor újra kiáltottam. Sumurri! Itt vagyok, isteni uram! Hangja az árbosz tövéből jött, aztán halkan, türelmetlenül azt mondta valakinek. Fogjad már! Nem hallod, hogy az isteni úr másodszor szólít? A palánk mögött sötét volt. A vitorláról visszavert fényben csak két alak körvonalait láttam az árbóz tövében. Az egyik meghajolva tartott valamit, a másik felén fordult. Isteni uram! Te vagy a Sumurri? Én, isteni uram! Mi történt, hogy így éjszaka? Hörgést hallottam, és az a valami, amit a Sumurri mellett álló árnyék tartott, vergődni kezdett. Az árnyék még jobban meggörnyedt a súlya alatt, aztán eltűntek. Zuhanást hallottam, a hajó fenekéből panaszos, erőtlen jajgatás tört fel, amit furcsa száraz köhögésé torzult.
Mondtam, hogy fogd rendesen, te barom!
Szitkozódott Sumurri, aztán eszébe juthatott, nem beszélhet így előttem, mert más hangon folytatta. Bocsásd meg nekem, isteni uram, de nem tudom... Lentről újra felhangzott a száraz, kínzó köhögés, és Sumurri árnyéka is eltűnt. A vitorla megdagadt, visszacsapódott, ahogy a szellő fordult, áporodott bűz vágott az arcomba. Visszahőköltem, a part felé fordultam. A testőrök ott álltak, a korábban bámészkodókkal összekeveredve, egy lépést sem jöttek közelebb. Fákját ide! Mozogjatok! Megindultak ugyan, de a parancs erejéből csak bizonytalan csoszogásra futotta. Megtorpantak. A rettegés láthatatlan keze visszarántotta őket. 11 éve egyetlen parancsom sem tagadták meg, gondoltam, míg a Palluna part felé rohantam. Miféle hatalom lehet az, ami erősebb az Isten király akaratánál? Kikaptam a fákját az egyik kezéből, visszafutottam a hajóhoz, átléptem a palánkon, és Sumuri után kiabáltam. Itt vagyok, isteni uram! Megint az árbosz tövénél állt, a fenékbe vezető lépcső nyílásánál. Mellette a görnyet alak, karjában az előbb még felismerhetetlen, a fákja világnál tehetetlenül összecsuklott test most emberi alakká formálódott. Tátott szájjal, hátracsukló fején megvillant a lángfénye. Inimma. Beszélj, Sumuri, beszélj! Ráztam a hajós vállát. Mi történt? Megtántorodott, és az árbocnak dőlt. Megsebesült, és a sebe nem gyógyul. Csendben beszélt, félelem és neheztelés nélkül, mint aki régóta, talán már indulása előtt tudta, hogy indulatomban igazságtalan leszek hozzá, és neki mégis felelnie kell. Gamatu mondta, hogy az ő tudománya kevés. Dimmu az egyetlen, aki segíthet rajta. És akkor Pilagu megparancsolta, hogy hozzam át. Inimma jobb lába, semmiféle emberi testrészre nem hasonlítva, formátlan, lilás-fekete bunkóvá dagadt. A feszülő kötésen átütött a genny és a vér. Csontá soványodott testét furcsa, kerek, kiemelkedő foltok borították, mint ráfröccsent, sötétvörös agyag, rácosan száradt csomói. A bűz, ami a palánk előtt csak egy pillanatra csapott meg, itt állandó és elviselhetetlenül erős volt. Sumuri köhögni kezdett. Miért köhögtök? Kaptam fel a fejem. Eddig csak Inimmával törődtem, de most rajta is megláttam a foltokat. Kisebbek és halványabbak voltak, mégsem lehetett mással összetéveszteni. Nanur rontása, szaggatta szavait a köhögés. Sokakat elért. Gamatu megparancsolta, forraljunk vizet. Azt mondta, te tanítottad így, hogy az megtöri a rontást. Nem segített. Mi, mikor elindultunk, már annyi halott volt, hogy a falakon kívül mágiákon égették el őket. Csak Menevit és a főembereket temették földbe. Tegint Gíjatot, és aztán Ajalát. Új fákják fénye csordult a hajóba. Dimmu reszelős hangját hallottam. Segíts átvászni, fiam, nem vagyok már olyan fiatal, mint Numda. Numda pedig megállt mellettem, nem szólt, csak nézte Sumurrit, aki a láztól borzongva az árbosznak támaszkodott. Dimmu suttogott valamit a hátam mögött. Úgy lesz, uram, felelt rá két fiatal, mély hang. A viharisten idején kezdődött, folytatta Sumuri. Igaz, arrafelé tovább tart az eső. 3, 6, bágyattan kereste emlékezetében az idők múlását. 8 napja indultunk. Nem, ez már a 9. 12 napja még vihar volt Lailban. Akkor temettük Ajalát. Gamatu azt mondta, nem várhatunk tovább, ha Inimmát élve akarjuk elhúzni. És Pilagu kiválogatta a legjobb 20 hajóst, akik még egészségesek voltak. Kegyetlen válogatás volt, isteni uram, mert mind jönni akart haza. Dimmu megfogta a karom, olyan öreg és tekintélyes volt már, hogy senki nem háborodott fel ezen. Engedd tanítványaimnak, isteni uram, hogy a gyógyítás házába vihessék Inimmát. Félreálltam, és a két izmos legény gyorsan, óvatosan átnyalábolta az eszméletlen vezértestét. Arcukon egyetlen vonás sem árulta el, pedig tudták, hogy Inimmával a halált ölelték a karjukba. Tegyétek vele, amit mondtam, szólt utánuk Dimmu. Mire készen lesztek, én is odaérek. Forró víz és világosság legyen elegendő. Ráncos kezével végig simította Sumuri arcát, finom tapintású ujjaival gondosan többször is körülrajzolta a halványpiros foltokat. Mióta érzed ezeket, fiam?
Hajnal óta.
Fáj? Ég, mint a parázs. Azt mondtad, 20 egészséges legénnyel indultál. Hányan haltak meg? Ujjai tovább vallatták a foltokat, megnyomta a közepüket, majd a szélükön próbálkozott, de a foltok makacsul ellenálltak. Vörös pírjuk még lángolóbb lett.
6. Az első akkor, amikor Dish szikláit magunk mögött hagytuk. A tengerbe dobtuk őket.
Hamarabb is megérthettem volna már, milyen hallatlan dolgot művelt Sumuri. Ez a 9. nap, mondotta az előbb. És Dish szikláit csak akkor láthatták, ha átvágtak a tengeren. Ha a szélben, a csillagokban és a tengeristen végtelen kegyelmében bizakodva egyenesen Avanának fordították hajójuk orrát, vagyis inkább arra, ahol Avanát sejtették. Dishbeli hajósokon kívül ezt még senki sem merészelte. Pilagu hajózása szemben a viharral gyerekes hősködésé törpült mellette.
A többi lent van? Dimmu a hajófenék lejáratára mutatott.
Sumuri biccentett, de a hajós legény, aki még mindig ugyanolyan görnyetten állt, mint amikor imémmát tartotta, megszólalt.
Nem.
Hangja rekett, suttogó volt, arcán és testén a foltok összefolytak, mintha forró olaj égette volna össze a bőrét.
Akik a kötelet és a pallót, te uram, akkor lent voltál Inimma úrnál. Azok négyen elmentek a partra.
Dimmu feje fölé kapta a karját, mintha egy láthatatlan kéz iszonyú ütését akarná kivédeni. Aztán összecsuklott, és a mogorva öreg, akit még panaszkodni nem hallott soha senki, jajgatni kezdett.
Hozzátok vissza őket! Én, Dimmu, parancsolom! Te már késő! Már jártak az utcákon, betértek a házakba. Én szép városom, Avana!
A part felé nézett, és időtől barázdált kemény arcán könnyek folytak végig.
Miért is nem haltam meg korábban? Annyi embert gyógyítottam meg, és mind csak azért, hogy most ez pusztítsa el őket? A kegyetlen, a nyomorult!
Sumuri az árbocnál csuklott egyet, aztán a palánkhoz tántorgott, áthajolt rajta, és hányni kezdett. Háta vonaglott a görcstől, lába megrogyott, majd újra kirúgta olyan erővel, hogy majd átbukott a palánkon. Numda elkapta.
Van vizetek? Kérdezte a görnyet hajóst, amikor az a kezébe adta a korsót, maga felé fordította Sumurit, fejét hátrahajtotta, és egész tartalmát az arcába zúdította.
Sumuri köhögött, csuklott, és ahogy valamennyire magához tért, rémülten tolta el magától Numdát.
Eresz! Nem véd meg tőle semmi! Vidd az isteni urat a hajóról, Numda! Gyorsan, siess! Rajtunk már úgysem tudtok segíteni!
Inimma sem halt bele, mondta Numda, vagy legalábbis nem ezért fog meghalni. A szeme sarkából Dimmura sandított.
Te ismered ezt a betegséget? Csapott rá az orvos.
Hosszú és tapasztalatokban gazdag életében soha nem találkozott még ezzel a járvánnyal. A híre jutott csak át a nagy néha a túlsó partról, ahol minden emberöltőben végigpusztította az Aban birodalom népeit, a legvadabb ellenségnél is alaposabban.
Mikor Lailban jártam, láttam embereket, akik testükön viselték a nyomát. Rútak voltak, de egészségesek. Azt mondták, aki túléli, azon nem fog még egyszer.
Immunitás, mondtam magam elé, Val magyarázataira gondolva.
Hát, de amíg eljutunk odáig...
Szólítottál, isteni uram?
Nem, csak gondolkodtam.
Lépések dobbantak a pallón, a gyógyítás házának növendékei léptek a hajóra. Sokan jöttek, fáklyával a kezükben, Dimmu csodálkozva bámult rájuk. Ki küldött ide benneteket? Laskili megnézte Inima úr testén a foltokat, és azt mondta, fussunk érted, mert nagy bajban vagy, uram, mondta az egyik. Az öreg kelletlenül morgott. Akármilyen nagy a baj, Laskili csak tetézi, ha most a ti rohanásotokkal felzavarja a várost. A házak felé nézett. Úgysem sokáig lesz nyugalmuk, legalább ezt az éjszakát aludják végig. Sóhajtott, aztán átmenet nélkül visszaváltozott a régi parancsoló és erős orvos főpappá. Vizet hozzatok, sok vizet, és a vízben oldjátok fel a meszet, kétszer annyit, mint ahogyan eddig tanítottam. Először úgy gondoltam, isteni uram, fordult hozzám, megvárom, míg azok a szerencsétlenek ott lent meghalnak, és akkor felgyújtatom a hajót. De Numda látott embereket, akik meggyógyultak, és a betegséget a városba az a négy hajós már úgyis belopta. Ezeket itt fogjuk ápolni, ezért lemosatom a hajót, mert ettől a bűztől az is megbetegszik, akit a járvány különben megkímélne. Hány inger kerülgetett engem is. Egy pillanatig arra gondoltam, én is megkaphatom a járványt, aztán rájöttem, nagyjából mindegy, avana maradt király nélkül, vagy én élem túl a város lakosainak pusztulását. Az, amit építettem és formáltam, ami életben maradásom egyedüli értelmét adta, mióta a viking elment, széthullik és megsemmisül, ha nem maradnak emberek. Dimmu lement a hajófenékbe, aztán kijelölte, kik maradnak a hajón. Megmondta, hogy hajnalban újra eljön, és akkor olyan tisztaságot akar látni, mint a gyógyítás házában. Sumurri és a kilenc hajós ihat kívánsága szerint nem csak vizet, de vízzel higított kevés bort is, élelmet pedig küld a gyógyítás házából, csak azt egyék. Gyógyító italt is készít, ami talán enyhíti a köhögés és a hányás kínjait. Olajat is kaptok. Azt a fajtát, mondta, amit az égés okozta sebekre használunk, de óvatosan bánjatok vele. Lehet, hogy nem használ, hanem még rosszabb lesz tőle a kiütés. Gyalázatos betegség ez, eddig még nem találkoztam vele. Dimmu nem szégyelte bevallani tudatlanságát, de ettől tanítványai csak jobban hittek abban, amire azt mondta, ismerem. Visszamentünk a kikötő partra, ahol már egyetlen bámészkodó sem akadt, csak a testőrök álltak mozdulatlanul. Arcukon láttam, némelyik szívében már fészket rakott a rettegés. Az utcákon itt is, ott is fáklyák lobogtak. Izgatottan siető emberek árnyai kúsztak a házak falai mellett és az udvarokban. Sokan elhagyják Avanát még ezen az éjszakán, mondta Numda. Megpróbálnak elmenekülni a járvány elől. A többi városra gondoltam. Ha befogadják őket, őrséget kell állítani az utakra, és a kikötő láncát sem szabad leereszteni, csak az én parancsomra. Hiába tennénk, isteni uram. Úgy félnek a betegségtől, hogy puszta kézzel ugranak a katonák torkának, vagy a kertek között szöknek ki a városból. Sumurrié volt az első hajó, mert két nappal az utolsó vihar után már indult, de azóta a Lailba szorult sereg minden katonája tudja, nem jön több vihar, szabad az út hazafelé. Nem parancsolott már se az öcsém, se más főember, aki tud, az menekül a hajókkal. Viszik a járványt saját városukba. Azt a négy embert azért mégis visszavitetem a hajóra, mondta Dimmu elgondolkozva. Nem vagyok jártas a hajózásban, isteni uram, ezért kérdem tőled. Indulásuk után hányadik napon láthatták Sumurriék dísz szikláit? Azt mondta, akkor halt meg az első. Magam elé képzeltem a Guru templomában őrzött térképeket. Ötödik vagy hatodik napon. De inkább azt kellett volna megkérdezni Sumurritól, mikor betegedett meg az, amelyik először meghalt. Nem bizonyos, hogy az a hajós betegedett meg elsőnek, vetette ellene Dimmu. Megnéztem őket, nem mindegyik egyformán beteg. Van, amelyiken alig van kiütés, mégis forró a bőre, akár a fazekasok kemencéjének oldala, és hamarabb meghal, mint a másik. Amelyiknek testén nincs egy tenyérnyi tiszta hely sem, de a kiütések szárazak, tetejük varras, és bár gyenge még, ételért, italért rimánkodik. Michel és Val, a viking két orvosa, annak idején egy sor méréssel megállapította az itteni emberek normális testhőmérsékletét. Körülbelül fél fokkal magasabb volt a földi átlagnál. Hagytak nálam egy termoelemes hőmérőt, de hiába mutattam meg a használatát Dimmunak, pedig igen egyszerű volt, az öreg orvos jobban bízott a saját tapintásában. Joga volt rá. Jóformán soha nem tévedett a láz mértékének megítélésében, és 10 fokokra beosztott skála csak zavarta volna a tapasztalata során kialakult saját értékrendjét. Nagyszerű megfigyelő volt. 10 percig sem volt lenne a hajófenéken, és mégis hosszú napokig semmi olyan új lényeges vonását nem sikerült felkutatnunk a járvány természetének, amit ő akkor észre nevet volna. Menj és aludjál, isteni uram, mondta, ahogy a palota elé értünk. Hosszú-hosszú ideig ez lesz az utolsó éjszaka, amikor még mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. Orcsú, intézkedjék, hogy nyugalom legyen a városban. Aki menekülni akar, teheti, de ne zavarja fel oktalanul az alvókat. Akadnak majd bizonyára olyanok is, akik a rémületet arra használják, hogy lopjanak, rabolják mások jószágát, vagyonát, akár még a palotáit is. Ezeknek meg kell halni. De úgy, hogy haláluk elrettentse a többit, és megmutassa, a palotának van hatalma. Orcsú, aki félúton csatlakozott hozzánk íjászaival, és azóta szótlanul lépdelt Munda oldalán, bólintott. Hogy mikor akarok aludni, az bízd rám, Dimmu, mondtam. Először is látni akarom Inimmát. Azután azt a 4 hajós legényt is elő kell keríteni. Avana urának nem az a dolga, hogy éjnek idején szökevény hajósok után szaladgáljon. Dimmu gorombasága nem sokat finomodott az évek múlásával. Inimma pedig már alszik, isteni uram. Nagy hadvezér, a háború mesterségéhez értők azt mondják, a legnagyobb, aki valaha anyától és nem istenektől született. De mégis, egyetlen ember. Neked pedig holnaptól az egész város minden gondjával törődnöd kell. Sokan meghalnak majd, de neked élned kell, hogy segíts azokon, akik veled együtt megmaradnak. Vitatkozni akartam, ám ekkor olyasmit tett, amit azelőtt sosem láttam tőle. Meghajolt, mélyen, mellére hajtott fejjel, hogy láthattam száraz, inas nyakán az előre domborodó csigolyák púpjait, és tudtam, ez a meghajlás olyan kérés, vagy inkább parancs, amivel szemben tehetetlen vagyok. Dimmunak is az egész város fontos, mint nekem. És beláttam, engedelmeskednem kell.